A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Hogyan tartsuk meg a vágyat, a tüzet a párkapcsolatunkban? Erről beszélgetünk ma. Köszöntöm a hallgatókat és műsorunk szakértőjét, házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakértőt.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva minden adásában a budapesti Dürer rendezvényházban tartott keddesti alkalmakon elhangzottakat dolgozzuk fel. Egy héttel korábban a párkapcsolati kiégésről beszélgettünk műsorunkban, most a megoldásról hallhatnak hallgatóink. Mielőtt ebbe belekezdenénk, arra kérlek, hogy vázold fel, milyen összefüggés van a kiégés és a párkapcsolat között.
A szakirodalom nagyon érdekesen fedezte föl, körülbelül talán már most 40 éve mondhatjuk ezt, kicsit kevesebb, mint 40 éve, hogy segítő foglalkozásúaknál rendre létrejöhet egy olyan lelki, érzelmi, aztán fizikai állapot, amit aztán elneveztek kiégésnek. És aztán, ahogy a kutatások tovább zajlottak, kiderült, hogy a kiégés nem csak az orvosokat, a tanárokat, a papokat, vagy a szociális munkásokat érintheti, hanem a kiégés sokkal általánosabb emberi jelenség, és ki lehet égni nagymamaként és édesanyaként, ha valami túl sok, túl nagy nyomás, túl sok teher, nagyon erős stressz helyzetek, de közben én magamtól sokat várok el, miközben elvesztem a belső szabadságomat, és már nagyon sok mindent kezdek kényszernek megélni, de közben teljesíteni akarok, és akkor már csak a rutin visz előre, és közben a saját szükségleteimet kezdem elhanyagolni, pont azért, hogy jól tudjak teljesíteni, és ezért az elhanyagolás miatt belső harmónia a vesztésbe kerülök, már a testem is kezd el jelezni, de akkor a testem ellen kezdek el harcolni, inkább beveszem a fejfájás csillapítót, csak azért, hogy tovább tudjak dolgozni, ezért aztán kezdek el beszűkülni, már nincsenek meg az erőforrásaim, a természetes emberi kapcsolataim, mert a teljesítménynyomás miatt akkor már csak a munka van. Vennék most egy nagy levegőt. Tehát ezek általános emberi folyamatok és jelenségek, és nem csak a munkavállaló a multinacionális cégnél, hanem az édesanya otthon, a férj, a társkapcsolatban, a feleség a társkapcsolatban, a szülő a gyerekével kapcsolatban, minden nehézség nélkül ebbe a folyamatba bele csúszhat és belekerülhet, és ezért érdemes beszélnünk arról, hogy mit tehetünk akkor, ha a házastársként, férjként, feleségként indul be nálunk ez a folyamat, annak aztán minden érzelmi, fizikai, kapcsolati terhével és nyomorúságával.
Erről hallunk tehát a mai műsorunkban. Bennem egy összefoglaló szó, jelző fogalmazódott meg, ez pedig a szabadság. Ez lehet talán a legfontosabb.
Igen, a szabadság alatt értsük most elsősorban azt a belső szabadságot, amivel képes vagyok kifejezni magamat, azt tudom mondani valamire, hogy ez nekem már sok, tudom, hogy nagyon értékes, de ezt már nem vállalom, vagy valahogy osszuk el újra a feladatokat, mondom a férjemnek vagy feleségemnek, mert így már kezdek hosszú távon egyensúlyvesztett lenni. Találjunk ki valami másfajta működésmódot, lehet, hogy más személyeket kéne bevonnunk a családi egyensúly létrehozására. Mondjuk milyen nagy dolog például, hogy a szabadsághoz kapcsolódjak, mondjuk egy fiatal édesanya, aki nagyon magas ideálokkal rendelkezik, szeretne nagyon-nagyon jó édesanya lenni, de közben szeretne nagyon szép és szexi feleség is lenni, és érzi, hogy ez a kettő nagyon nem könnyű együtt, és amikor ezt a nyomást átéli, na akkor ezzel együtt átéli a saját kudarcait is, mind a két területen természetesen, mert néha a gyerek sír és nem tudja megnyugtatni, néha a férje közeledik hozzá, de ő neki már semmi ereje, mert két óránként fölkelt az előző éjszaka is, és akkor elkezd sírni, amikor otthon van délelőtt, és csak a gyereke van ott, hogy ő egyiket se tudja jól csinálni, hogy ez mennyire szörnyű, de hogy ez mennyire akarja, és akkor esetleg elkezdi ezt mondani a férjének, és a férje azt mondja, te, hát akkor találjunk valakit, aki a gyerekre vigyázna pár órát. És akkor te el tudnál menni, egy picit tudnál sportolni, vagy el tudnál menni úszni, vagy tudnál egy picit sétálni, egy kicsit egyedül lenni, vagy elmenni egy barátnőddel, és akkor ő erre azt mondja, hát az elképzelhetetlen, nem az lehetetlen, akkor kiderülne, hogy tényleg nem vagyok jó anya. Én nem, hát az másfél éves kisfiamat én nem hagyhatom egyedül, egy órára se, kettőre se. Na, itt akkor azt mondhatjuk, hogy nincs meg a kellő belső szabadság. Hogy a rendszer működésén lehetne változtatni, és ez nem ártana a gyereknek sem. Nem lenne neki rossz. Mindenkinek jobb lenne. De nincs elég belső szabadság. Ezért nem történik meg valami változás, amitől a helyzet jobbá válna.
A szenvedély tüzének megtartásához vagy fellobbantásához konkrét lépések is vannak. Az első ilyen a fantázia világunk megtartása a párkapcsolatban. Mi a jelentősége a fantáziának egy társkapcsolatban?
Igen, szokták ezt mondani, hogy a fantázia a szegény ember kenyere. De nincs neki szegénynek, de hát elképzeli. Legalább úgy szív egy nagyot a levegőből, és beleképzeli a friss kenyér illatát. Szóval van bennünk némi ítélkezés, vagy legalábbis lehet bennünk némi lenézés, vagy lesajnálás a fantáziával, vagy a képzelettel kapcsolatban, mint hogyha a valóság számítana a képzelet, és a fantázia nem. A kettő persze nem ugyanaz, mert a képzelet azt jelenti, hogy valamilyen valóságos dolgot elképzelek, ami most éppen nincs. A fantázia pedig azt jelenti, hogy olyat is el tudok képzelni, ami pedig sosem lesz. Tehát mondjuk szárnyas lovat, az fantázia. De ha elképzelem, hogy milyen lehet egy ló hátán vágtatni, és én egyébként szoktam ilyet, az képzelőerő, és akkor elképzeltem valamit, ami egyébként van. Szóval a fantázia és vagy a képzelőerő nem a szegény ember kenyere, hanem a gazdagé. Azért, aki képes a fantáziájával, a képzelő erejével akár a szenvedélyt fölszítani és föleleveníteni. Hogy például egy hosszabb távú társkapcsolatban ránézek a férjemre és a feleségemre, és a megszokott arc néz vissza rám. És a megszokott illatok, és a megszokott testtartás, és a megszokott mimika, és minden a megszokott, és mondhatom, hogy hát ez számomra már unalmas, vagy hát legalábbis megszokott, már nem hoz lázba, nem szítja föl a tüzet. És képzeljük el, hogy ilyenkor a saját belső világomat használom azokat a belső élményből fakadó képeket, amelyeket elraktározott az agyam, azokról a szenvedélyes pillanatokról, helyzetekről, azokról a találkozásokról, amikor láttalak téged nagyon gyönyörűnek és vonzónak. Miből áll ezeket a képeket elővenni? Miből áll ezekhez a képekhez újból és újból kapcsolódni? Ez azt jelenti, hogy éppenséggel a képzelőerő és a fantázia nagy segítségemre van a szenvedély tüzének a föntartásában. Vagy képzeljük el, hogy ott vagyok a munkahelyemen. Éppen a számítógép előtt ülök, és éppen valamilyen hivatalos levelet kell megfogalmaznom, és egyszer csak szánok 10 másodpercet arra, hogy elképzeljem, hogy hogy fogunk majd találkozni este, és hogy mit fogok csinálni, hogy mondjuk nőként hogyan foglak egy kicsit csábítani, vagy levenni a lábadról, férfiként hogyan foglak egy picit meghódítani, hogyan fogom kifejezni azt, hogy háj, te szeretlek. És ez a képzelőerő, és aztán amit ott fantáziálok, az tulajdonképpen elevenné teszi a szenvedély tüzét, miközben ott ülök a számítógép előtt a munkahelyemen. És az a 10 másodperc, vagy 1 perc, amit eltöltöttem ezzel, az a kapcsolatunkat gazdagítja. És amikor hazamegyek, akkor nem nulláról fogom kezdeni azt, ahogyan rád nézek, hanem egy olyan valakivel fogok találkozni, aki délelőtt a vágyakozásomnak volt a személye. És ide tennék még egy dolgot, bár lehet, hogy kérdezni is akartad, akkor csak röviden mondom, hogy ezért tulajdonképpen a fantázia és a vágy szoros összefüggésben van a távolsággal. Mert azt szoktuk mondani, hogy milyen jó, hogy a társkapcsolatban velem van, számíthatok rá, elérhető, hogy ez milyen nagyszerű. A vágy és a fantázia szempontjából azonban vágyakozni könnyebb, és természetesen valaki iránt, aki éppen nincs itt, aki éppen távol van, de aki ígéretében azt hordozza, hogy velem lehet, vagy velem lesz, vagy az enyém lehet.
A távolság azonban nem csak fizikai lehet, hogy a napunkat nem töltjük együtt, csak reggel és este találkozunk, vagy akár másnap csak, hanem bizony érzelmi távolságról is beszélhetünk. Ha eltávolodik egy pár egymástól érzelmileg, az nem veszélyezteti a kapcsolatukat?
Természetes folyamat, hogy az érzéseinkben hullámzások vannak, és kétség kívül, hogy a szerelemnek az első időszakában, amikor hormonális változások nagyon befolyásolnak bennünket, egész természetes, hogy sokkal hevesebb érzések és érzelmek jelennek meg bennünk, sokkal természetesebb a szenvedély, a szenvedélynek a hevessége, vagy például az a vágyakozás, amit átélünk akkor, amikor a szerelmünk éppen nincs ott, és csak epekedünk, és megbolondulunk, hogy nincs ott, és mennyire meg tudunk nyugodni, amikor végre megint egymás karjaiban lehetünk. Tehát van egy természetes hullámzása és csökkenése is a szenvedélynek, kétség kívül. Közben pedig az is biztos, hogy a szenvedély tüzét, ahogyan erről beszélünk, képesek vagyunk őrizni, képesek vagyunk fölszítani, és hogy nagyon könnyű félre érteni azt, amikor a hormonális változások lecsengésével a szenvedélyünk alább hagy, a vonzalmunk csökken, hogy nagyon sokan ilyenkor azt mondják, hát akkor lehet, hogy nem jót választottam, hogy nem is te vagy az igazi. Hát ha te lennél az igazi, akkor most is ezt kellene átélnem. És ezt kétszeresen sem gondoljuk, hogy így van. Ez a realitás kétszeresen is, egyszeresen, amiről eddig beszéltem, hogy a hormon háztartásunk, ahogy visszaáll a többé-kevésbé természetes szintjére, ez már önmagában indokolja, hogy érzelmileg távolabb tudunk egymástól kerülni, másik pedig, akármilyen furcsán is hangzik, de megszokjuk a jót. És ami pesdítően hatott rám 2 éve, vagy 12 éve, ha azt látom nap mint nap, nem hoz lázba. Pedig az jó, és tényleg pesdített, és tényleg fokozta a vágyam 2 évvel vagy 12 évvel ezelőtt. De az emberi természet ilyen, hogy hozzászokik a jóhoz is. Thank you.
A másik elvesztésétől való félelem fokozhatja a vágyunkat. Ez hogy zajlik az emberben? Miért? Hogyha félek, az bennem nem azt jelenti, hogy ez egy jó dolog.
Igen, kétségkívül, hogy itt a félelemnek egyfajta minőségéről és mennyiségéről van szó. Ha valakit elborít a félelem, átcsap, mint ez már valami féltékenységbe, az nyilván nagyon pusztító. De annak a szabadsága, hogy reálisnak tartsam azt, hogy bár te azt mondtad nekem, hogy szeretlek, és te vagy a legfontosabb, és hozzám jöttél, ez nem jelenti azt, hogy nem maradtál szabad. És hogy ennek a szabadságnak az a következménye és realitása, hogy bármi lehetne másképpen is. Nem akarod másképpen, és nem fogod csinálni másképpen, de lehetne másképpen. És amikor ezt a szabadságot megengedem, persze ez a realitás, hogy így van, de ezzel együtt van, aki ezt nem engedi meg, és megpróbálja a társát korlátozni. Minél inkább korlátozzuk a társunkat, kezdjük elszámoltatni, belenézünk a telefonjába, belenézünk az e-mailjébe, és a többi, és a többi, és ott kell lennie, és mindig velem kell lennie, és. Tulajdonképpen ilyenkor is félelemről van szó, de ez a félelem abba az irányba visz engem, hogy a szabadságodat kezdjem korlátozni, téged kezdjelek el bezárni, és nagyon sajátos módon ennek az lesz a következménye, hogy egyre kevésbé leszel érdekes, egyre kevésbé leszel vonzó, mert hogy bezárjuk a kalitkába a másik szemét, elveszti a ragyogását, elveszti az izgalmas voltát. Ahogyan a félelemből kiindulva a birtoklás felé indulok, már pedig a szerelemben megvan ez a késztetés, hogy valakit birtokoljunk, hogy az enyém legyen, és többé el ne eresszem. Sajátos módon ez hosszú távon a vágy csökkenése irányába hat. De ha fordítva megyek, és azt mondom, igen, kicsi kívül, itt a félelmek reálisak. Abból a szempontból, hogy lehetne másképpen. Közben, ha te hűséges vagy, és szeretsz engem, és tudtál elköteleződni, akkor nyilvánvaló tudhatom azt, hogy mi összetartozunk, és bízhatok abban, hogy ez így lesz. És mégis megteszem azt a hősies gesztust, hogy téged szabadnak látlak, és elengedlek, hogy nem csak tudom, hogy szabad vagy, hanem meg is ajándékozlak a szabadsággal. Ezért téged látni foglak nagyon sok helyzetben, amikor te önfeledten kacagsz, vagy önfeledten mozogsz, vagy önfeledten táncolsz, vagy önfeledten beszélgetsz valakivel, aki nem én vagyok. És hogyha az én félelmem kontroll alatt van, nem borít el engem, akkor nagyon is megélhetem azt, hogy nem csoda, hogy én ebbe a nőbe szerettem bele, mert ragyog. Nem csoda, hogy ezt a férfit vettem észre úgy, hogy egyszer csak elszürkült mellette mindenki, mert látszik, hogy mennyire önfeledten csinálja, amit csinál, és ragyog, hogy milyen tehetséges, és mennyire ért hozzá, és hogy mások mennyire fölnéznek rá, hogy most is mások kérik az ő segítségét. És ezért ebben a szabadságban és megengedett távolságban, ahogyan hagyom, hogy a másik a szabadságát megélje, nagyon is a vágynak a személyévé válhat a társam.
Hogyan alakíthatjuk, vagy erősíthetjük meg magunkban azt, hogy merjünk ilyen szabadon viszonyulni a másikhoz, illetve saját magunkhoz is? Mit tehetünk ezért?
Először is azt mondanám, mert hogy el tudom képzelni, hogy valaki, aki hallgatja most a beszélgetésünket, azt mondja, na, hát az ördög nem alszik. Erre azt lehetne mondani, hogy természetesen itt is van egy egyensúly. Annál reálisabb az, hogy önfeledten engedhessem a szabadságot valakinek, és ne legyen rögtön az a gondolatom, hogy jó, hát de meg fog csalni. Hát most engedek ki a kezemből valakit, aki picit talán jobban fognék, akkor lehet, hogy komolyabban venné a kapcsolatunkat. Mit akarok ezzel mondani? Hogy nyilvánvaló a szabadság másik oldalán ott van az elköteleződés. A bizalom másik oldalán ott van a biztonság. Tehát itt egy egyensúlyról van szó. Annál inkább reális a szabadságnak az életet segítő, a kapcsolatot hosszú távon segítő volt, minél inkább döntöttünk egymás mellett. De minél inkább elköteleződtünk egymás mellett. Tehát ha a szabadságot hangsúlyozzuk, az csodálatos dolog. De akkor tudja azt a kapcsolatot építeni, hosszú távon a szenvedély tüzének a levegőjét adni, hogyha a másik oldalon mi döntöttünk egymás mellett, ha elköteleződtünk, ha hűségesek akarunk lenni, hogyha ezt elhatároztuk, hogyha ez a szabadság tulajdonképpen a kettőnk kapcsolatának az érdekében is adott szabadság és kapott szabadság. Tehát nehogy csak az egyik részét hangsúlyozzuk, és nyilván meg lehet a másik oldal is, hogy valaki mindig csak ezt mondja, elköteleződés, hűség, döntés, biztonság, és akkor erre hivatkozva megtagadja a szabadságot.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. Technikai munkatársunk Biksa Levente nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.